Szeretettel köszöntelek benneteket. A mai tanítás egy olyan témakört fog érinteni, amiben biztos vagyok, hogy minnyáján belebotlottunk már, találkoztunk vele, és olykor-olykor némelyikünk talán kellemetlenül is érezte magát. Amikor valaki komolyan veszi a Szentírást, és a Szentírás első lapjait, akkor nagyon sokszor megkapja, hogy a vélekedése, a hite, a gondolatai, az álláspontja idejét múlt, tudománytalan, hát de legalábbis a legtöbb ember számára nevetséges. Én nagyon meg lennék lepődve, hogyha te már merted képviselni azt, amit a Biblia első lapjain olvastál, mint saját véleményedet, mint saját meggyőződésedet, még ne kaptad volna meg azt, hogy nevetséges, amit mondasz. Nos, a mai tanításban én abban szeretnék támpontokat, fogódzókat adni, hogy egyáltalán nem olyan nevetséges komolyan venni a Biblia lapjait, még az elsőt sem. Másodszorban pedig szeretnék egy olyan dologra már most az elején kitérni, hogy ha te azt várod ettől a mai tanítástól, hogy bizonyítékokat fogsz hallani a teremtésre, most az elején szeretnélek kiábrándítani. Legalább annyira felfuvalkodott és pökhenti nézőpont az, ha valaki azt mondja, hogy ő bebizonyítja a teremtést, mint amennyire felfuvalkodott és pökhenti álláspont az, aki azt mondja, hogy az ellenkezőjét bizonyítja be. De nézzük meg, hogy miért jutottam erre a nagyon szilárd meggyőződésre. Hát ugye egyrészt a teremtés, másrészt pedig az evolúció nézetei ütköznek egymásnak, de van egy harmadik is, amire szeretnék kitérni, ki azt mondják, hogy hát tulajdonképpen egyről beszélünk. Nézzük meg először a definícióit, mert ha magyarul beszélünk, akkor ugyanazon magyar szavak alatt fontos lenne ugyanazokat a gondolatokat érteni. De néhány kardinális kérdés. Tényleg ilyen idős lenne az univerzum? Tényleg 4,5 milliárd éves lenne a minket körülvevő világ? Szó szerint kell értelmezni a Bibliát? És harmadsorban én egyetlen számomra egykor nagyon fontos, és sok időt eltöltöttem vele, tehát nagyon lényeges kérdésre szeretnék még kitérni, hogy mikortól ember az ember? És van-e valami nyoma a legelső embernek? Hát nézzük a definíciókat. Én úgy gondolom, hogy a hitről a legautentikusabb forrás a Bibliából vett definíció, és a Bibliának egy nagyon-nagyon pontos meghatározása van a hitre. A hit pedig, ahogy olvassuk is, a remélt dolgoknak valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ez egy ilyen jó károlyi veretes fordítás, de benne van a lényeg, hogy a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Egyébként nem szó szerint a definíció része, de a hozzáállás és a megközelítés alapvető bázisa az, hogy a 2 Timóteus 3.16-17 szerint, én ezt már sokszor idéztem nektek, akár gyereknevelésről, akár másról volt szó, hogy a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Ha a teljes, a mindenben a minden van benne. És nagyon furcsa lenne, hogy lenne egy olyan könyv a kezünkben, ami Istentől ihletett lenne, csak az első lapjai lennének szimbolikusak. Az első lapjai lennének picit homályosak, tudománytalanok. Nézzük meg, hogy mitől tudomány a tudomány. Ha valamire azt mondjuk, hogy ez tudományos tény, tudományos bizonyíték, akkor arra is kéne definíciót találni. Mitől tudományos a tudományos? Hát először is a tudomány abból indul ki, hogy a különböző történeteket, történéseket megfigyeli. Megfigyelésen alapul. A megfigyelésekre alapozva elméleteket állítanak fel, ami valamilyen mértékig igaz lehet. Harmadsorban az elmélet ellenőrzése további megfigyelésekkel és kísérletekkel feltétlenül fontos, és utána újra és újra kiértékelik ezt, és ezeket a megfigyeléseket, ezeket az elméleteket ilyen módon látják igazolva. Nos, ha a világ kezdeteire, vagy az ember megjelenésére alkalmazzuk a tudomány kritériumait, akkor nagyon-nagyon hamar beláthatjuk, hogy ennek megfigyelése nem állt módunkban, és nem áll módunkban. Másodszorban a megfigyelésekre nem alapozhatunk elméletet, legfeljebb előfeltételezéseink lehetnek, de ezek nem megfigyeléseken alapulnak. Ilyen formában, fájó vagy nem fájó, nincs tudományos bizonyíték, legfeljebb tudósok által felállított hipotézis. A világ kezdeteire, vagy az ember kezdeteire, picit evolucionista szájízzel, az ember kialakulására vonatkozó bármilyen elméletet lehetetlen bizonyítani, éppen a tudományosság kritériumainak megfelelően. Akkor a másik kérdés, hogy akkor igaz-e, hogy egyik vagy másik, vagy mindkettő? Hát vagy a teremtés igaz, vagy az evolúció. Olyan, hogy harmadik lehetőség, meggyőződésem és tapasztalatom, mármint nem megfigyelésen alapuló tapasztalatom, hanem az eddigi olvasmányaim és logikai gondolatsorok eszenciája az, hogy vagy-vagy. Harmadik lehetőség nincs. Mégis lenne? Hát most el kell, hogy mondjam, hogy legalábbis vatikáni szentszéki álláspont szerint én egy nagyon tudománytalan gondolatmenetet hoztam most elétek. Mert sajnos frissek a hírek, még hogyha 2 évesek is, van olyan álláspont keresztény körökben is, ami azt mondja, hogy ez tény. Az evolúciót tényként fogadják el mondjuk a szentszéki ezzel foglalkozó tudósok, és áltudománynak minősítik azt, amit én most itt prezentálok nektek. Ez a jezsuita úriember Pierre Chardin volt az, aki először szinkronizálta, szintetizálta ezt a két dolgot, és az ő téziseire alapozva jutottak végül is erre a következtetésre. Engedjétek meg, hogy én azért néhány olyan igeverset elővegyek, amik elég karakteresek, elég egyértelműek, és sok mindent mondanak, hogyha elgondolkodunk rajta. Az egyik az, amit a 8. Zsoltárban olvashatunk. Micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Ha a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, akkor a teljes írásban a 8. Zsoltár olvasott sorai is benne vannak. Márpedig, ha az emberre gondolok, a legelső emberre, az ős emberekre, akkor az ős embereket is eszerint kevéssel tette kisebbé önmagánál, dicsőséggel és méltósággal koronázta meg. Sőt, egy másik igever szerint megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette meg. Egyes nézetek szerint összeegyeztethető az evolúció és a teremtés. Meggyőződésem, hogy vagy az egyik igaz, vagy a másik. Nem sok dicsőséget és nem sokkal Istennél kisebb méltóságot látok a Homo erectus rekonstrukciójában, és nekem nem jön össze ez a kettő. Jeremiásnál egy megdöbbentő igét olvashatunk. Mondd meg nekik, hogy így szól az Úr. Ha elesik valaki, nem kell le föl. Ha helytelen útra tér, nem fordul le vissza. Miért ragaszkodik a családsághoz? És miért nem akar megtérni? Figyeltem és hallottam, hogy nem őszintén beszélnek. Senki sem bánja vonosságát, és nem mondja, mit tettem. Hogyan mondhatjátok, bölcsek vagyunk? Nálunk van az Úr tanítása, hiszen hazugsággá tette azt az írás tudók hazug tolla. Szégyent vallottak a bölcsek, megijedtek, zavarba jöttek. Mit is ér a bölcsességük, ha megvetették az Úr igéjét? A kiindulási pont az az Úr igéje. Ha ezt valaki nem tiszteli, ha ezt valaki nem tartja kiindulási pontnak, nincs miről beszélni. Akkor nem egy hullámhosszon vagyunk, nem egy gondolati síkon beszélgetünk. Ugyanakkor itt föl szeretném hívni a figyelmetek egy olyan csapdára, amiben nem érdemes belemenni. Ha valaki nem tekinti alapnak Isten igéjét, nem fogja elfogadni, hogy a teljes írás Istentől ihletett, még elméleti síkon sem hajlandó innen indítani, vagy innen folytatni veled, velem a beszélgetést, akkor mindig el fogunk beszélni egymás mellett. És ha valakinek ez nem meggyőződése, vagy pont az ellenkezője a meggyőződése, hiába hozol bármilyen érveket, hiába hozol bármilyen régészeti, biológiai, kémiai, fizikai, csillagászati érveket, bármelyik tudományág legmélyebb és legmagasabb szintjén való prezentálása nem fogja őt meggyőzni. Ugyanis éppen evolucionista tudósok tollából származó idézetek szerint, amikor megkérdezték őket, hogy ha mindent megcáfolnának abból, amit ők hisznek, akkor vajon elfogadnák a teremtést, a hatnapos teremtést? Azt mondták, hogy nem, semmi szín alatt. Miért nem? Tehát mi az, ami ennyire határozottá teszi őket? Azt mondták az, hogy az isteni teremtés iránt érzett ellenszenvük. De ezt fordítsuk meg. Ha én most itt csupa evolúcionista tényekkel állnék elő számotokra, és bizonyítanám azt, hogy nem Isten teremtette a világot, akkor azon kívül, hogy összezavarnék néhány embert, a szilárdabb keresztény meggyőződésű embereket, sikerülne kizökkentenem a hitéből? Én nagyon remélem, hogy nem. Hát van egy jó vagy rossz hírem, ugyanígy vannak ezzel az evolúcióban szilárdan és keményen és őszintén hívő emberek. Mert ez, szeretném még egyszer hangsúlyozni, hitkérdés. Nem ténykérdés. Nincsenek tények. Pontosabban tények vannak, de különböző módon értelmezhető tények vannak. Vak hit, vagy intelligens hit akkor az enyém, vagy a tiéd? Vak hit, vagy intelligens hit? A tudományos tények, mint olvashatod fent, segítenek abban, hogy el tudjuk dönteni, hogy a kezdetekre vonatkozó modellek közül melyik valószínűbb. A római levélben olvashatjuk, hogy ami ugyanis nem látható belőle, az a örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén, ahogy Tomi is olvasta, meglátható. Tehát értelmes módon mérlegelhetünk. Értelmes módon számba vehetjük azt, amit a Földről fölveszünk, egy kövületet, amit kiszámolunk, egy képletet, és mérlegelhetünk. Vajon melyik a valószínűbb? De nem árt, hogyha a legbölcsebb ember is, a legtanultabb, sok diplomás ember is elgondolkodik azon az igén, feltéve az ige számára kiindulási alap, hogy az ismeret felfuvalkodottá tesz. A szeretet pedig épít. Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismernie kell. Lehetek százszor műveltebb, százszor tájékozottabb egy kérdésben, mint ti. De ha szeretet nincs bennem, akkor semmi vagyok. És semmit nem ér, amit csináltam. Igazán sokra nem megyek vele. Nem ezen a síken mozog a lényeg. Nem ebben találod meg a megoldást. Hát három kérdést vetettem fel, és engedjétek meg, hogy ezen a három kérdésen menjek végig. Az túlzás, hogy végig, mintha kacsáznék egy kavicssal a tó felszínén, felszínesen érinteni fogom őket. Akinek van kedve, utána olvashat. Nagyon-nagyon sok jó szakirodalom van, könyvtárnyi egyébként, amit én jó szívvel ajánlok. Talán a legismertebb író Werner Gitt, akinek a témakörben nagyon jó könyvei jelentek meg, számos könyv, amihez hozzá lehet férni. Mégis egyetlen magyar szerzőt hadd emeljek ki számotokra, aki szerintem ezen a területen a legbrilliánsabb írásokat és a legmértéktartóbb szeretettel, de tudományosan is gyakorlatilag támadhatatlan módon fogalmaz, és még amit fontos elmondani róla, hogy nem gúnyolódik, nem fölényeskedik, és ez a fő problémám a kreacionista, a teremtésben hívő emberekkel, hogy olyan nagy mellénnyel mondanak olyan dolgokat, amit egyébként csak olvastak, vagy összeollóztak valahonnan, hogy lejáratják a saját meggyőződésüknek a hitelét is. Na ez az úriember, ez abszolút nem ilyen, tökéletes ellenpéldája ennek, és jó szívvel ajánlom az ő írásait. Őt professzor vagy doktor Tóth Tibornak hívják, ha az ő cikkeivel, könyveivel találkoztok, akkor olvashatok bele, mert megéri. Szóval, a kor meghatározásról. Van egy úriember, akit Richard Frank Libby-nek hívnak, vagy hívtak, aki 1960-ban kémiai Nobel-díjat kapott azért a módszerért, azért a képletért, aminek segítségével ez a kormeghatározás, vagy a régészek egy picikét nagy mellénnyel nevezik az abszolút kormeghatározás világra jött. A lényeg az, hogy a légkörben a nitrogén, amikor a kozmikus sugárzással, kozmikus sugárzásnak van kitéve, akkor átalakul 14-es izotópú radioaktív szénné. És ez a folyamat, ahogy végbe megy, a szerves, tehát a fotoszintézis során, illetve a élőlényeknek a táplálkozása során bekerül ez a 14-es izotóp számú egészen pici mennyiségben létrejövő és jelenlevő szén a növényekbe, állatokba, minden élő szervezetbe. A táplálkozás folyamán ez folyamatosan jelen van a szervezetünkben, a tiédben is, az enyémben is. Majd amikor ezek a szerves dolgok elkezdenek bomlani, amikor egy élet megszűnik élet lenni, akkor visszafele alakul ez a folyamat, és a 14-es izotópú szén 5736 év alatt feleződik, és visszaalakul szép lassan majd nitrogén 14-esé. Na most, ez az egyszerű képlet lehetővé teszi azt, hogyha valaki megméri, hogy egy már nem élő szervezetben mekkora százalékban van jelen a 14-es izotópú szén, akkor következtetni lehet arra, hogy vajon mennyi idő telt el azóta, hogy ő már nem él, nem vett fel újabb, a táplálékláncból eredően nem vett fel újabb 14-es izotópú szénet, és ennek az aránya tenné lehetővé a pontos meghatározását a korának, az elhalálozásának, a földbekerülésének az időpontját. Ez egy nagyon világos, nagyon exakt, nagyon szuper dolog. Libby valóban megérdemelte a Nobel-díjat ezért. Ez egy zseniális felfedezés volt. Ebben a képletben ugyanakkor van legalább két állandó. Az egyik, hogy a légköri nitrogén és a szén-14-esnek az aránya, az változott-e azóta, vagy sem. A másik állandó, az pedig az, hogy mennyi a felezési idő, hogy az valóban mindig 5736 év, vagy sem. Ha visszamegyünk a tudományos meghatározásra, van-e valaki, aki ezt már megmérte? Van-e valaki, aki ezt másodszor is megmérte, meg harmadszor is, és ezt tudta igazolni, hogy valóban ennyi? Hát a felezési időt laboratóriumi körülmények között nyilván, aki fizikus, el tudna mondani, hogy hát nem mondja tényleg ilyen butaságokat, mert hát azt világosan be tudjuk neked bizonyítani. Igen, hipotézisekre alapulva bizonyára, és én ehhez nem értek. És nem is fogok olyanról beszélni, amihez nem értek. De egy dologhoz hozzá merek szólni, az pedig a légköri nitrogén, illetve a C14-nek az aránya, az pusztán 1960 óta is változott. A nukleáris kísérletek és atombalesetek meg sok-sok minden kapcsán lényegesen, mérhető módon változott. És még csak egy évszázad se telt el. Mi a garancia arra, hogy ez évezredek távlatában használható állandó érték lenne? Azaz, egy nagyon egyszerű példával hadd szemléltessem, miről van szó. Van 100 liter víz egy fürdőkádban. Óránként 1 liter víz csepeg a csapból. Mióta csepeg a csap? Abszolút kormeghatározásra hívlak benneteket. Nos? Egyszerű matematikai képlet? Nem. Csak 10 órája. Csak 10 órája csöpög. Nem én számoltam el magam, csak 20 liter víz már volt eleve a kádban, amikor csöpögni kezdett. Aztán eleinte gyorsabban csöpögött a csap, mint most. És nem utolsó sorban valaki közben 10 liter vizet még öntött a fürdőkádba. Amikor valaki úgy gondolja, hogy tud valamit, akkor még nem tudja annyira, mint amennyire tudnia kellene. Ezt olvastuk az igében. Annyi minden van ezen a világon. És ha egy pici ismeretünk van, ne gondoljuk már, hogy mi fújjuk a passzált szelet. Sokkal komplexebb, sokkal összetettebb ez a világ, mint sem, hogy fölülírnánk mindent csak azért, mert van egy diplománk valamiből. Van valaki, akinek volt diplomája. Valamiből volt diplomája, ő volt a nagy vegyészasszony, a kémia tudományok doktora. Egyébként szerintem fél analfabéta volt. A vegyésznőt csak Kodolynak becézték Romániába, ami magyarul Cokettőnek felel meg. Ugyanis amikor a nyilván mások által megírt kémiai szakdolgozatát olvasta a tévében, akkor Cokettőt olvasott a szén-dioxid helyén. Miért mutatom ezt nektek? Azért, mert nagyon sok keresztény, és még én magam is, hogyha itt nekiállok kémiáról, fizikáról, biológiáról előadást tartani nektek, akkor ugyanígy viselkedek. Ugyanennyire félművelt vagyok, és ugyanennyire nincs jogom kémiai, biológiai, csillagászati és egyéb tudósoknak az egyébként messze az értelmemet meghaladó nézeteit bírálgatni. Hát ki vagyok én? És ráadásul biztos, hogy hibákat ejtek. Biztos, hogy egy-egy Cokettőbe csúszik a szavaim közé, és onnantól fogva annyit is ér, amit képviselek. Arra is fogják értékelni. Pedig lehet, hogy jó oldalon csinálom, csak hülyeségeket beszélek. Hát, körülbelül ilyen az, amikor evolúcióról beszélgetnek értelmes és kevésbé értelmes emberek, hozzáértő és hozzá nem értő emberek. Én nagyon óvlak benneteket attól, hogy olyan vitákba, olyan beszélgetésekbe ne bonyolódjatok bele, amihez nem értetek, vagy nincs képesítésetek róla. Egész egyszerűen azért, mert lejáratjuk azt az ügyet is, amiről beszélünk, másodszorban pedig nincs az Istennek szüksége ahhoz, hogy megvédjük. Harmadsorban, még hogyha te lennél az Einstein, és Szalacsival beszélgetnél, akkor ebben az esetben is meg tudnád őt győzni? Szerinted? Fogná ő azt, amit mondasz? Nem érdemes. Nem érdemes. Egyetlen dologról merek nektek úgy beszélni itt az evolúció témakörében, mint amihez egy picit értek. Egyetlen pici szelete ennek a komplex interdisziplinális tudományágnak, egyetlen pici kis részlet a régészet egyetlen vékony szála, ami engem nagyon izgatott, és ennek komolyan utána jártam, és úgy gondolom, hogy Magyarországon, ami elérhető volt, azt mindent megmozgattam. Engem az izgatott, hogy honnantól ember az ember. És mutassák meg nekem a legkorábbit, amit itt lehet találni. Hát van egy rossz hírem, Magyarországon nem került elő teljes egészében olyan csontváz, amire azt lehetne mondani, hogy ez egy korai ember. Igen, mondhatjátok, hogy Rudabányán valami majomcsontot találtak, az is. Mondhatjátok, hogy Vértesszőlősen szintén valami előember tarkócsontot, meg egyebeket találtak. Hát, bizonyára. De a Homo sapiens és a legkorábbi Homo sapiens ilyen csontváz még nem került elő itt a Kárpát-medencében, ami nem azt jelenti, hogy nincs ilyen, csak én személyesen nem tudtam megfogni. Egy-két úgynevezett neandervölgyi csontdarabka került elő egyik-másik barlangból, és amikor antropológusokat, régészeket kérdeztem erről, szakembereket, akik ennek a tudorai, akkor azt mondták, hogy legalábbis 20 éve ennek már, azóta nagyot változott a világ, 20 éve azt mondták, hogy a kutya elásva ott a neandervölgyi környékén van. Úgyhogy, ha ott kotorászol, akkor valószínűleg meg fogod látni majd a különbséget, vagy valaminek a kezdeteit ott sejtjük. Hát én, ez egy őskori fénykép, ez még én lennék. A 40 fokos melegben a Dunakanyarban rénszarvasvadász ősembereket ástunk. Képzeljétek el, Dunakanyar, és mintha lapföldön lettem volna, rénszarvas csontok, meg a rénszarvasra vadászó ősembereknek a kőeszközei, amit kiástunk ott. Ott keltek át a Dunán valószínűleg, és lebunkózták le elfáradt a vízen átúszó állatokat, és mindenük, ami csak volt, az rénszarvas csontból, rénszarvas cuccokból készült. De ez még mindig nem adott választ nekem arra, hogy hol van a legkorábbi ember. Úgyhogy bementem az antropológia tanszékre, és azt mondtam, hogy én szeretnék összegyűjteni minden, de minden neandervölgyire vonatkozó adatot. Nem érdekelnek az interpretációk, nem érdekelnek ki mit gondolt róla. Egy érdekel. Egy combcsont itt, egy állkapocs ott. Egy leltárt szeretnék mindenből. Kérek szépen egy ilyet, hogyha valami ilyen hozzáférhető. Hiszitek vagy nem, Magyarországon, egyetemi szinten, antropológián azt mondták, hogy ilyen leltár nincs. Egyszerű, józan paraszti észre arra gondoltam, ha van egy osztályterem, ott van 30 szék, egy katedra, egy asztal, egy címer, erről van leltár az iskolában. És ilyen fontos kérdésről, mint az ember kialakulása, az őskori csontok, a neandervölgyének a összegyűjtött, világszinten eddig előkerült csontjainak a katalógusa, ilyen nem létezik. Hiszitek vagy nem, nekem 20 éve azt mondták, hogy nincs. Mondtam, hát ez hogy lehetséges? Hát nincsen. De mondták, csináld meg. Mondom, jó, hát akkor csináljuk. Először ahhoz, hogy tudjam, hogy összegyűjthessem a neandervölgyi csontokat, mire volt szükség, mit gondoltok? Hát megint egy definícióra, mitől neandervölgyi a neandervölgyi. És mondták, hogy erős a homlok eresze, a torus supraorbitalisa. És mondtak még ilyen nagy vad dolgokat, hogy mitől neandervölgyi a neandervölgyi. És én elkezdtem összegyűjteni ez alapján, hogy hol kerültek elő Horvátországban, Görögországban, a Kárpát-medencében, itt-ott-ott neandervölgyi csontok. Aztán találok egy görögöt, és nem erős a tórusza. De oda van írva, hogy neandervölgyi. Aztán kérdezem, mitől az? Hát, mert a nem tudom milyen populusz azt mondta, hogy az. Ja. És kiderült, hogy azért nem volt ebből katalógus, mert bármennyire exaktnak tűnik, itt is az számít, hogy ki mondja. Vannak egyenlők, meg egyenlőbbek. És gyakorlatilag nem volt exakt meghatározás arra, hogy mitől lesz az a csont az. Pedig jól hangzott, hogy sokkal vaskosabb. A homo sapiensnek az új perce ilyen filigránabb, kecsesebb, a neandervölgyi olyan tenyeres talpas. A hosszú csontjai szintén vékonyabbak, törékenyebbek nekünk homo sapienseknek. A neandervölgyinek az olyan vaskosabb. Még mindig izgatott a kérdés, mert oké, hogy egy-egy helyen nem lehet exakt módon meghatározni, de ha mégis itt van a kutya elásva, akkor ezt meg kell keresni. És találtam egy olyat, amitől nem kaptam szikrát. Ez valami hihetetlen volt. Oly mértékben hihetetlen, hogy szerintem ezzel azok a tudósok is így voltak, akik megtalálták, mert több mint 20 évig ez fiókban volt. Már nem a két csontváz, hanem a tény. Isten humorérzéke, hogy Názáret mellett, egy barlangban előkerült, ami Magyarországon egy sem, ott meg több. Teljes csontvázak. Az hagyján, de előkerültek neandervölgyi csontvázak, és előkerültek homo sapiens csontvázak is. Egy azon barlangból. Hihetetlen. Fantasztikus lelet. A probléma csak az volt, hogy a nagypapa fiatalabb volt, mint az unokája. Teljesen bolygatatlan rétegben, teljesen igazolható régészetileg kompakt rétegben alul volt a homo sapiens, és fölötte volt a neandervölgyi. Nem lehet alátemetni, mert az látszana. Tehát épp azt mondom, hogy bolygatatlan rétegben. Tehát ez nem abszolút, hanem relatív kronológiával igazolható módon fölborította az egész korábbi rendszert. Azóta eltelt 20 év. Azóta eltelt 20 év, és megoldották a kérdést, akik hinni akartak abban, hogy akkor is így volt. Oldalpályára tették, és azt mondták, hogy másodunok a testvér. Közvetlen ősünk nem a homo sapiens, nem a homo sapiens neandertalensis, hanem a homo erectus. Tehát annyit csináltunk, hogy kiszedtünk egy láncszemet a nyakláncból, ami nem volt annyira szimpatikus, picit megkopott, és egy ötvössel a következő korábbi láncszemhez csatoltuk önmagunkat. Az úgynevezett felegyenesedett emberhez, az ő képét, rekonstrukciós képét, az imánt már láthattátok, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett minket. Nos, én most sokkal többet nem mondanék erről, pusztán annyit, hogy ha a tankönyvekben megnézzük, akkor nagyon érdekes az, hogy a 20 év hogy írt át a tankönyvírást is. De mivel ez nem szakterületem, én még keskenyebb részre mennék, ami viszont izgalmas és sokkal izgalmasabb, mint hogy ilyen mindenféle csontokat nézegessünk. Mármint, hogy embercsontokat. Az intelligenciára, a bölcsességre, az ember teljesítő képességére, agyának, tekervényeire szintén csontok utalnak, de olyan csontok, amit ő felhasznált. És amit itt láttok, hát nem hiszem, hogy nagyon megindulna a fantáziátok rajta. Legalábbis első tekintetre. Viszont hadd mondjam el, hogy amit itt láttam, amit itt olvastam és tapasztaltam ezekkel kapcsolatban, van még egy szilárd meggyőződésem. az őskőkori ember, a legelső emberek nemhogy nem voltak butábbak, mint én vagy te, már meg ne sértődj, de lehet, hogy értelmesebbek voltak nálunk. És ezt most halálosan komolyan mondom. Akkor is, hogyha te programozol, akkor is, ha te fejből számolsz, akkor is, ha te fantasztikus módon tudod az eszedet csillogtatni, én meggyőződésem, hogy az emberiség nem előre haladt az IQ tekintetében, hanem sokkal inkább degenerálódott az évszázadok vagy évezredek alatt. Hogy merek ilyet mondani ilyen vacak csontoknak a látványai kapcsán? Hát nézzük meg a gyakorlatban. Alapkiindulás, hogy gondolom így tanultátok ti is, ezt sugallják mindenütt, hogy az őskori embert csak az ösztönei vezérelték, alapvetően az élelem érdekelte, meg a nők, vagy hát a nők hagyták volna a művészeti alkotásokat hátra, akkor a pasik. Ennyi. Gyakorlatilag semmi nem érdekelte őket. Semmivel nem tudtak foglalkozni, hiszen a létfenntartás és az ösztöneik vezérelték az életüket. Ezzel szemben valami egész más derül ki ezekből a leletekből. Van egy Alexander Marsak nevű úriember, aki kimondottan az őskori intelligenciát kutatja a csontleletek és a faragványok alapján, és előkerült Franciaországban, Montgardier-ben egy ilyen csontdarab. Ez gyakorlatilag egy átfúrt lábszárcsont. És az átfúrt lábszárcsonton állatoknak a karcolatai láthatók. Első ránézésre azt mondanánk, hogy ügyes, szép vonalrajz, de mi látható a képen? Akár biológusként is, legfeljebb annyit mondana ma az ember, hogy fóka. Vagy kígyó. Sőt, ott a fókák előtt lazac. De hogyha ezt alaposan megfigyeljük, akkor valami hihetetlen dolog látható ezen a képen. A fóka pár, ha egy biológiai ismeretekkel rendelkező ember szemével nézzük, azt mondják, hogy ez valami fantasztikus, tökéletesen ábrázolja a nőstény és a hímfóka körvonalait, alakját félreismerhetetlenül. A kígyók azért érdekesek így ebben a formában, illetve a lazac, mert a lazac állkapcsa azt a formát mutatja, ami egy évben csak egyszer látható. És pont akkor, amikor a kígyó ivarszerve is így néz ki. És pont akkor, amikor Montgardier mellett, abban a tölcsértorkolatnál pont oda felúsznak a fókák is. És még egy olyan kis szál is látható az egészen, mintha fű lenne, és ha ez egész így együtt nézzük, akkor ez egy himnusz a tavaszról. Amikor hosszú, kemény tél után végre megjelentek a fókák, nőstény és hímfóka a torkolatnál, amikor a kígyók is ivarérretté váltak, amikor a lazacok is felúztak idáig, és ilyen fura módon eltorzult az állkapcsuk, és soha korábban és soha később, de ebben a hónapban így néztek ki. Egy tökéletes megfigyelése a természetnek. Egy korabeli himnusz a tavaszról, a tavasz beköszöntéről. Pedig csak átfúrt csontok. Vacak csontok. De egy intelligens, értelmes embernek az alkotásai, aki gondolkodott, és feljegyezte azt, dokumentálta azt, amit megfigyelt a körülötte levő világról. Aztán menjünk messzebbre Oroszországba, Moszkva közvetlen szomszédságára néhány száz kilométerre tőle, de hát ott az nem távolság, található Szungír, az a régészeti lelőhely, ahol megint fantasztikus dolgok kerültek elő. Képzeljétek el, hogy egy férfi és egy nő csontváza úgy került elő, hogy köztük az a több méter hosszú egyenes csont, az nem más, mint egy kiegyenesített mamutagyar. Mai napig nem tudják, hogy milyen eljárással egyenesítették ki. De ebben most nem menjünk bele. Sokkal izgalmasabb az, hogy mi volt látható a csontvázakon. több mint 5000 gyöngy. Több mint 5000 mamut csontból készült gyöngy. Mi ebbe a fantasztikus? Hát, láttatok már gyöngyöt? Készítettetek is már gyöngyöt? Akkor képzeljétek el, hogy most az lenne a feladatotok, mondjuk a húsvéti családi napon, hogy gyöngyöt kell készítenetek. Mamut csontból. És fémszerszámok nélkül. És ilyen picit. Néhány millimétereset. Hogy csináljátok meg? Nincs fém. Mamut csont van. Meg kövek. Meg fadarabok. Hogy készíted el? Én azt mondtam nektek, hogy az őskőkori ember intelligenciája messze nem maradt alul a tiédnél. A tudósok keményen törték a fejüket azon, hogy ez hogy történhetett meg. És felfedezték a melegvizet, hogy kezdetben vala a luk. Azaz fogták a mamutcsontot, vélhetőleg, ezt már csak feltételezzük, eldarabolták, hogy még meg lehessen fogni, mert satukat se volt. Hogy meg lehessen fogni, és amikor még meg tudták fogni, akkor kifúrták homokszemekkel, meg vékony kis vadarabbal, és végre volt rajta egy luk. Át lehet rajta látni. Na de hogy lesz ebből gyöngy? Úgy, hogy a luk köré csiszolják. Azaz addig csiszolják, amíg még meg tudják fogni a körmükkel. És egész kis, vékony, pici kis gyöngyöt csiszolnak belőle, és mindebből cirka 5000-et varnak fel egy ember ruhájára. Na ez az ember, én úgy gondolom, hogy nem csak azon törte a fejét, hogy hogy fog enni és hogy fog szaporodni, hanem ez az ember, ez messze nagyobb intelligenciával rendelkezett, mint amit ma el tudnánk róla képzelni. Aztán szintén emellett a sír mellett, szintén mamutcsontból készült ilyen kerekek, napkorongok, senki nem tudja. Ilyenek kerültek elő, de a kerék szót jegyezzétek meg, mert erre még vissza fogok térni. Aztán egy másik megfigyelés. Ki nem volt már kint a szabad ég alatt nyári éjszakán és csodálta a holdat, és elmélkedett a nagyságáról vagy kicsiségéről, a világegyetemről, önmagáról. Valószínűleg így voltak ezzel az őseink is. És itt megint egy csontdarab. És ezen a csonton érdekes dolgok, érdekes kis karcolások olvashatók vagy láthatók. Alexander Marsak kielemezve ezt az egészet, megállapította, hogy a hold ciklus változásai szerepelnek rajta. Ahogy fogy, ahogy telik, és ahogy zajlik az égen a hold útja, legalábbis ahogy látszik innen a földről. Gyakorlatilag ez az ember megfigyelte a csillagokat és a bolygókat, megfigyelte az állatokat, mindent, ami számára megfigyelhető volt, és alkalmazta, hasznosította saját szórakozására, saját szépérzékének, életminőségének javítására a környező tárgyakat. Lehet, hogy jobban élt. Lehet, hogy okosabban élt sokszor, mint mi magunk. Nem volt ő kisebb, nem volt ő kevesebb. Azt írja a Biblia, hogy kevéssel tette kisebbe Istenőt. Méltósággal és dicsőséggel koronázta meg. Már az első embert is. Aztán menjünk még tovább, ez egy elég rossz minőségű kép, de nézzétek meg ezt a szigonyt. Szerintetek félrecsúszott a keze akkor, amikor ezt csiszolta, vagy nem volt szép érzéke, vagy gyorsan összekapkodta, mert annyira éhes volt, hogy már bele akarta vágni a halba. Miért ilyen formájú ez? És miért pont odafúrta a lukat? Ott tudta megfogni? Hát én úgy gondolom, hogy ez az ember messze jobban tudta a fizikát, mint itt bármelyikünk. Messze jobban tudta a fizikát. Hihetetlen intellektussal készítette el ezt a szigonyt. Ugyanis, hogyha egy fókába belevágnak egy egyszerű szigonyt, az a nagy súly miatt könnyen kiszakadhat belőle, akármilyen szágáson van elkészítve. Ellenben, ha ezt a görbe és aszimmetrikusan fúrt lukat, és ezt a görbített szigonyt vágja bele egy fókába, akkor az ott benne elfordul, és sokkal nagyobb erőkifejtéssel tudja húzni a kis vízi járművével. Ott fönt látjátok ennek az egésznek a gyakorlati működését. Ki gondolná, amikor csak egy ilyen vacak csondarabot lát, hogy e mögött hihetetlen tapasztalat, hihetetlen intellektus lapul. Úgyhogy amikor egyszerű csontokat látunk, egyszerű köveket látunk, de tovább megyek, van nekem egy szerszámkészítő, tehát szakmunkás szerszámkészítő ismerősöm, aki meg kimondottan a kőkori pattintott kőszerszámokkal foglalkozik, és azokat szokta nézegetni, és annak a szerelmese. Azt mondta, hogy hihetetlen, de nekik megvan adva a szabványba, hogy egy vésőnek, egy árnak hány fokos élének kell lenni. És tolómérővel, meg ilyen milliméter pontos szerszámokkal megméri az őskori árakat, vésőket, és ugyanaz a fok éle van, mint a mai szabványnak. Hogyan? Ne kérdezzétek tőlem, ez körülbelül olyan kérdés, mint a mamutcsontokon fúrt lukat. Sokat kéne gondolkodni rajta, hogy milyen módon jutottak erre a következtetésre, de megcsinálták. Nem voltak butábbak, mint mi. Egy szemernyivel sem. De ha hiszek az evolúcióban, akkor most itt 2011-ben körülbelül a keréknél kéne tartanunk. Tehát egyszerűen túlfejlettek vagyunk. Gyakorlatilag, ha fokozatosan alakultunk ki az állatvilágból, a bűn az nem más az életünkben, mint evolúcionista tehertétel, amit majd kinövünk, és előbb-utóbb minden szép lesz és jó lesz, de mindenhez idő kell, nincs akkora evolúciós ugrás, hogy az első pillanatban még primitív ösztönlény vagyok, és rögtön a civilizáció legelején, az ókori Egyiptom hajnalán, egyik napról a másikra a primitív ősember, mint ez a papírosz bizonyítja, tegnap még kőbaltával rohangászott, másnap pedig kiszámolja a csonkagólaköp tartalmát. Minden átmenet nélkül. Minden átmenet nélkül. Egyik napról a másikra. Ezek nem bizonyítékok. Ezek gondolatébresztő tények. Aki nem hisz a teremtésben, ettől még nem fog hinni benne. Aki hisz benne, megerősödik, hogy jó oldalon áll. Egy mondatot azért engedjetek meg, nagyon tetszett. Az evolúcionista hit pedig a reménylet kövületek valósága és a nem látott láncszemekről való meggyőződés. És vissza arra az alapgondolatra, ami közös volt, bár nem beszéltünk össze Tomival. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot, ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva, alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságukra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek. És a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Hát ez a Biblia véleménye mindarról, mindegy összefoglalásként, amit elmondtam, és én csak annyit tennék záró gondolatként hozzá, hogy ne ezzel akarjátok Krisztushoz vezetni az embereket. de ne engedjétek, hogy ezen keresztül titeket eltántorítsanak.